Mennyi atyák, szeretnénk most ráthagyni minden utunkat. Azt kérjük tőled ma este, hogy tekints ránk kegyelmesen, újítsd meg életünket, tisztítsd meg, és erősítsd meg a szívünket. Te tudod, Urunk, hogy hányfajta teherre jöttünk hozzád, ami sokszor nem látszik kívülről, ami talán magunknak is nehezen vallunk be. Könyörgünk, Urunk, hogy könnyebbíts a terheinken. Tanácsolj bennünket, merre menjünk, mit tegyünk. És lelked által tégy minket készek ki arra, hogy elfogadjuk segítségedet, azt a megújító, megtartó kegyelmet, ami egyedül csak Jézus Krisztus által, az ő váltság művére tekintettel lehetséges. Könyörgünk, Urunk, hogy mindenfajta önfejű tenni akarást törj le bennünk. Annyi kárunk származott már abból, hogy megpróbáltunk okosabbak, bölcsebbek lenni nálad. A saját kezünkbe vettük az életünket, sorsunkat, és rá kellett, hogy jöjjünk, hogy kudarcokat, zsákutcából való meneteket tudunk halmozni egyiket a másikra. Nélküled csak erre vagyunk képesek. Urunk, bocsáss meg, hogy ma is még úgy kell visszanézünk az elmúlt hétre, hogy bűnbánattal valljuk meg, hogy még mindig csak itt tartunk. Szeretnénk igédből épülni, és lelked által téged egy jobban megismerve, gyermekeidként a te utadon járni. Kérjük, könyörgünk, ezt végezd el bennünk úgy, ahogy elkészítetted ma nekünk, Jézusért. Amen. Az igét Galatákhoz írt levélből olvasom. A hatodik részből az első öt verset, és a hatodik részből a kilencedik és a tizedik verset. Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésben ne essél. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jó lehet semmi, megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. Mert mindenki a maga terhét hordozza. A jó cselekvésben pedig ne fáradjunk el, mert maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Biblia olvasó kalauzunk szerint az új szövetségi ígéket Galatákhoz írt levélből olvassuk, és én egy olyan részt hoztam most közétek, amelyet majd csak egy pár nap múlva fogunk olvasni. De valahogy mégis arra indított a lélek, hogy erről beszéljek, mert a teherhordozásról van szó ezekben az igékben. És erről szeretnék szólni nektek, hogy milyen is a teherhordó keresztény. Úgy tűnik, hogy az előbb hallott igerészen belül, rövid néhány igeversen belül az apostol két ellentétes felszólítást ad. Két ellentétes felszólítást ad. Egyrészt azt mondja, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét, és utána szinte azonnal azt mondja, hogy mindenki a maga terhét hordozza. És ez a látszólagos ellentmondás, ami itt felelhető, erre próbálunk ma választ adni, hogy mit is jelent a teherhordozás a hívő ember életében. Most akkor a maguk terhét kell hordozni, vagy a másiknak a terhét kell hordozni? Hogyan kell itt érteni azt, amit Pál apostol itt igyekszik nekünk elmondani? Alapvetően, hogy jól értsük azt, amiről itt szó van, nagyon fontos tennünk egy kitekintést. Egy kitekintést a környezetünkbe, a világba. Hogy vajon általában hogy is van az ember a teherhordozással? Hogy is van általában az ember a teherhordozással? Azt gondolom, hogy ez a mondat, ami másodszor hangzott el, az az, hogy mindenki a maga terhét hordozza, sokkal közelebb áll a többséghez. Sokkal közelebb áll az emberek nagy többségéhez, azokéhoz is, akik Isten igéről nem tudnak, akik Isten igét nem olvassák. Ez az ige mégis közel áll hozzájuk. És hogyha egy kicsit radikálisabban, ha egy kicsit erőteljesebben fogalmazunk, azt is mondhatjuk, hogy a világunkat jobbára ez jellemzi, hogy mindenki a maga terhét hordozza. Hiszen mi közöm nekem a másik terhéhez? Elég nekem a magam baja. Oldja meg ő, ahogy tudja. Az erősek talpon maradnak, a gyengék elhullanak. Ez a természetes kiválasztódás jellemzi a világot. Érvényesüljön az erősen. Olyan társadalomban növünk föl, ahol ez az elvalósul meg sokszor. Ezt az elvet tapasztaljuk az iskolában, ezt az elvet tapasztaljuk az egyetemen, és aztán majd ezt az elvet tapasztaljuk a munkahelyen, ahova bekerülünk. Ahol az adókapok, a segítések viszonzása az egészen elemi törvényszerűségnek számít, akkor segítek valakinek, ha tudom, hogy valamit kapok cserébe. Akkor segítek valakinek, ha ő valamivel azt viszonozni tudja nekem. Ezek a törvényszerűségek működnek a világban, hogy akkor állok melléd, ha ugyanezt a mellémállást elvárhatom tőled, akkor bocsátok meg neked, ha te azt megérdemled, különben nem. És ehhez hozzátartozik, hogy amikor azt mondjuk, hogy pont elég nekem a saját magam baja, akkor bizony nagyon sokszor nem is állunk messze az igazságtól. Nem állunk messze. Ugyanis talán a legtöbben átéltük már, hogy vannak olyan pillanatai az életünknek, amikor úgy tűnik, hogy minden összejön. Vannak olyan pillanatok az ember életében, amikor úgy tűnik, hogy minden összejön. Hirtelen ránk zúdulnak olyan terhek, amelyek elhordozhatatlannak tűnnek. Sőt, egy-egy ponton odáig jutunk, hogy ez nem megy tovább, ezt nem bírom. Ilyen lehet mondjuk, amikor hirtelen valaki rájön arra, hogy akiről úgy gondolta, hogy ő az élete párja, arról kiderül, hogy nem. Talán a szakítással végződik egy olyan kapcsolat, amire ő az életét feltette. Aztán ilyen lehet, amikor egy ilyen elhordozhatatlan teher, amikor egy olyan diagnózist kapunk az orvostól, ami egy súlyos, talán gyógyíthatatlan betegséget takar, amivel együtt kell élni, ami miatt szenvednünk kell. És egyik pillanatról másikra megváltozik minden. Ilyen elhordozhatatlan teher lehet, amikor összekusszált szerelmi ügyek miatt olyan bonyodalomba kerül az életünk, amiből úgy tűnik, hogy nincs kiút. Egyre inkább kibugozhatatlanná válik. És súlyos titkok, amik egyre inkább teherré válnak. De hallani olyan teherről is, hogy valaki belerokkan egy vizsgába, egy tanulmányi előmenetelbe, amikor nem tudja azt teljesíteni, amit vagy maga vár el magától, vagy szülei, vagy a környezete vál el tőle, és ez egy olyan nyomás rajta, ami egyszer csak összeroppantja. A látszólagos sikertelenség, összenyomja az életét. Lehet olyan elhordozhatatlan teher, amikor azt érezzük, hogy éveken, évtizedeken keresztül tanultunk, képeztünk magunkat, diplomákat szeretünk, és próbálnánk elhelyezkedni, de egyszerűen a tudásunk, a személyiségünk nem kell a munkaerőpiacon. hónapokig, évekig tartó kilátástalan álláskeresés, és úgy érezzük, hogy nem bírjuk tovább. Vagy amikor nagy nehezen elhelyezkedünk, és nem azt csináljuk, amit azt gondoljuk, hogy nekünk ezt kellene csinálni, az is meg tudja roppantani az embert. Úgy érezzük, hogy nem vagyunk a helyemen, nem vagyok a helyemen. Dolgozok, mert fenn kell tartanom magam, de én nem vagyok a helyemen. Én nem érzem itt jól magam. És előbb-utóbb ez a nyomás összeroppant. Sok mindent lehetne itt sorolni a munkahelyi megélhetési gondok mellett, gyászt, amit az ember nem tud feldolgozni, vagy egyszerűen a mindennapokba való beleszürkülés, ami néha nagyon megterhelő, amely olyan helyrehozhatatlan hibákat kreál az életünkben, amiről azt gondoljuk, hogy már ezen nem lehet változtatni. Tehát valóban vannak súlyos terhek. Valóban vannak. A Szentírás nem azt mondja, hogy csináljuk úgy, mintha nem lennének. Csináljuk úgy, mintha nem lennének súlyos terhek. Tegyünk úgy, mintha mindig minden a lehető legkönnyebb lenne. Keresztényként vonjuk meg a vállunkat, és mondjuk azt, hogy nincsen olyan teher, amit el ne vinnék félkézzel is. A keresztény élet az nem ilyen. Pál apostol azt mondja a második korintusi levélben, hogy rendkívüli mértékben, sőt, erőnkön felül megterheltetünk annyira, hogy az életünk felül is kétségben voltunk. Ezt mondja Pál apostol. Pál, aki a hitével példaképpen áll az első gyülekezetek, ez első gyülekezetek is előttünk is. Ezt mondja, hogy erőnkön felül megterheltettünk. Erőnkön felül. Pál is, mint ahogy mindenki, küzd. Küzd. Emlékezzünk vissza Jézusnak a Getsemáni kertben mondott tusakodására. Hát nem a ránehezedő terhek miatt omlik oda az atya elé, és mondja, hogy Atyám, én látom, hogy mi vár rám, és nagyon szeretném elkerülni. De utána azt mondja, hogy mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Te Jézus is küzd, mert Jézus is, mint ember, valóságos ember, terheket hordozó. Nem csak Isten volt, hanem valóságos ember, aki terheket hordoz. Amikor valaki azt mondja, hogy olyan súlyos terheket hordok, hogy emellett nem tudom a másik ember terhét elhordozni, ez azon kívül, hogy kifogás, ez valóságos teher is lehet. Valóságos is teher is lehet. Ugyanis van olyan teher, amit valóban az ember magában nem tud hordozni. Vannak olyan terhek, amit magunkban nem tudunk hordozni. Amikor elérünk egy határig, amikor az erőnk végéig jutunk, ilyenkor következik az, amire gyakran látunk példát magunk körül. Összeroppan az illető, pszichiátrián köt ki, teljesen depressziós lesz, apátiába kerül, vagyis egy ilyen közöny, egy ilyen érdektelenség lesz rajta úrrá. Azt mondja, hogy nem érdekel, csinálom, ahogy jön, de úgyis mindegy, úgysem tudok kikeszveregni ebből az egészből. Ez az egyik féle kezelési módja ennek a tehernek. Vagy úgy kezeljük ezeket az elhordozhatatlan terheket, hogy pótcselekvésekbe menekülünk. Pótcselekvésekbe próbáljuk felettetni azt a terhet, ami van rajtunk. Mint a struc, bedugjuk a fejünket a homokban. És azt gondoljuk, hogy ha nem szembesülünk a ránk nehezedő terhekkel, akkor azok nincsenek is. Aztán van a másik véglet. Van a másik végletű ember, aki azzal dopingolja magát, hogy én mindent meg tudok csinálni. Mindent meg tudok csinálni. Olyan nincs, amit én ne tudnék elvégezni. Mert a szüleim is ezt belém nevelték. belém nevelték, hogy te ezt meg tudod csinálni, kisfiam vagy kislányom, vegyél erőt magadon, talpra kell állnod, erősnek kell lenned. Belenevelték. Más nem fogja helyetted megcsinálni, amit neked kell megoldanod. Szedd össze magad és légy ember. Egy pontig ez működik is. Egy pontig egy működhet az ember életében. De van olyan, amikor ki kell mondanunk, hogy nem megy. Bármennyire erőlködöm, bármennyire próbálom saját erőmből megoldani a dolgot, egyszerűen még inkább összekuszálódik. És nem, hogy előre nem jutok, hanem visszalépés van az életemben. De kérdés, hogy mi történik ilyenkor? Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Van Jézus hívásában egy nagyon világos felszólítás. Nagyon világos felszólítás arra nézve, hogy amikor eljut valaki oda, hogy rájön életének terhét, a keresztjét egyedül nem tudja hordozni, akkor szabad kérni az Úrtól, hogy Uram, könyörülj rajtam, én ezt nem tudom elhordozni. Te adtad ezt az életutat, ezt az élethelyzetet, én magamtól megoldani nem tudom. Könyörülj rajtam. Te azt mondod, hogy aki tőled erőt kér, annak adsz erőt. Aki hozzád jön, azt nem küldöd el. Uram, könyörülj rajtam. És a Máté evangéliumában, 11. részben, a Jézus hívásának van egy folytatása. Azt mondja, hogy vegyétek magatokra az én igámat. Vegyétek magatokra, mert az én igám az boldogító, és az én terhem könnyű. Az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Nem arról beszél Jézus, hogy valaki mellé ő odáll, annak az életén többé nem lesz teher. Nem azt mondja Jézus, hogyha valakinek az életében be tud lépni Jézus, mellé tud lépni, annak egyik napról másikra terhei elmúlnak. Nem erről beszél. Hanem ez a kép, amit itt használ, az iga, az én igám könnyű. Ezt a kicsit mezőgazdasági múzeumokba bemegyünk, vagy vidéken talán még egy-egy öreg bácsinak a pajtájában megtalálhatjuk, hogy az iga az egy ilyen szerszám volt, amit ráraktak a lovak hátára, és azt az egy ilyen dupla száruk volt, amiben két lovat lehetett befogni. És erről az igáról beszél itt Jézus, hogy mi benne vagyunk az igában, de odaáll mellénk, és együtt húzzuk azt a terhet, ami mögöttünk van. Egyedül nem bírnánk, de az ő segítségével el tudjuk bírni. Egyedül csak összeroskodnánk alatta, de az ő segítségével, ha ő mellettünk van ebbe az igába, akkor azt közösen fogjuk tudni húzni, és nem rokkanunk bele. Mert hogyha csak egy ló húzza azt a nehéz szekeret, akkor az belerokkan. De ha mellé raknak még egyet, azok már el tudják húzni. Ezt a képet használja itt Jézus. És ez az első kérdés az igének hozzánk, hogy vajon eljutunk-e odáig, és ha eljutottunk, komolyan veszük-e, hogy valóban Jézus Krisztus át tud és át akar venni nagyon sok mindent a vállunkról. Át tud és át is akar venni sok mindent a mi vállunkról. Vagy pedig az imént felsorolt következmények valamelyike lesz jellemző az életünkre. Vagy komolyan veszük, hogy Jézus át tud és át is akar venni terheket az életünkről, vagy az imént felsorolt esetekbe besorolhatjuk valahova magunkat. A fásultság, a depresszió, a reménytelenség, a menekülési kísérletekbe. Vagy ez az út, vagy Jézus odáll mellénk, és átvesz rólunk terheket, mert ő át akar venni terheket. Jézus Krisztus mindenek előtt arra hív bennünket, hogy az életünk hordozhatatlan tűnő terheivel menjünk. Menjünk és forduljunk hozzá. Menjünk és forduljunk hozzá. Ő nem fogja azt mondani, amit sokan az emberek, hogy hagyjál békén, elég nekem a magam baja. Ő vár minket, vár téged, vár engem. De nekünk kell hozzálépni. Ő nem azt mondja, hogy ez nem az én dolgom, old meg magad, hanem az ő szeretet abban nyilvánul meg, hogy nem elméleteket ad nekünk. Nem arról beszél, hogy neked vagy nekem mit kell csinálnom, hanem azt mondja, hogy ember, szeretnék ott lenni melletted. Szeretnék ott lenni melletted. Szeretném megerősíteni az életedet. Szeretném megerősíteni az életedet. És szeretném átvenni mindazt, ami terhel, ami lehúz, ami miatt nem tudsz elakadni, ami miatt megrekedt az életed egy ponton. Nem tudok tovább menni, mert a terheim elhordozhatatlanok. És azt mondja, hogy le akarom ezt rólad venni, hogy tovább tudjál lépni. Amikor elhangzik ez a felszólítás, hogy mindenki a maga terhét hordozza, akkor ez figyelmeztetés is azoknak, akik úgy gondolják, hogy lehet mindenfajta kötöttség nélkül élni egy életet. Mindenfajta kötöttség nélkül, teher nélkül. Így is mondhatnák, el lehet lébecolni egy életet. Mindig, amikor valami felelősség érni, akkor azt áthárítom valaki másra. Mindig, amikor valami feladat lenne, akkor azt majd megoldja helyettem az édesapám, megoldja az édesanyám, testvérem, vagy valaki. Amikor egy döntésben kellene igent vagy nemet mondanom, akkor azt tovább hárítom, hogy majd visszatérünk rá. Ráérünk még ezt a döntést meghozni. Nem lehet így életet élni. Mert Pál azt mondja, hogy ne akard mindig minden terhedet átrakni a másikra, áthárítani valakire. Van, amit neked kell vinned. Van, amit nem lehet áthárítani a másikra. Ugyanis teherhordás nélkül nincs élet. Teherhordás nélkül nincs élet. Az élettel együtt jár, hogy fizikailag és lelkileg is terheket kell hordoznunk. De ezzel együtt az is, hogy meg kell erősödnünk, hogy terhordásra alkalmas emberek legyünk. Ugyanis aki megszületik, és az izomzata nem fejlődik ki, akinek az izomzata nem fejlődik ki, annak a fizikai tartószerkezete nem terhelhető. És nagyon vigyázni kell rá, úgni kell mindenről, betegségtől, nehogy túlterhelődjön. Lelki és fizikai értelemben is meg kell, hogy erősödjünk. Nagyon sok minden rajtunk múlik. Isten ad lehetőségeket, amik által erősödhetünk. Ad olyan terheket, amiknek a hordozása alkalmassá tesz minket arra, hogy erősödjünk. Sokszor úgy tesz ránk terheket, hogy azt azért adja, hogy erősödjünk általa. De tudjuk és tudhatjuk, hogy nem terhel fentebb, mint amit elbírnánk. Csak a kérdés, hogy mi ezt kihasználjuk-e? Ugye fejlődés nélkül, illetve fejlődés nincs megpróbáltatás nélkül. Fejlődés nincs megpróbáltatás nélkül. Az angol úgy mondja, hogy no pain, no gain. Fájdalom nélkül nincsen erősödés. Krisztus követés nincs tudatos, elszánt, kitartó kereszthordozás nélkül. Vannak olyanok, akik a saját terheikről nem szeretnének tudomást venni, és ezért minden áron másoknak próbálnak segíteni. És ez is egyfajta menekülés. Ez is egyfajta menekülés, amikor nem akarunk a saját terhünkről tudomást venni, inkább abban menekülünk bele, hogy másokon próbálunk segíteni. Csak hogy először mindenkinek a saját keresztjét kell felvennie. Mindenkinek. A saját terheit felvállalni, felismerni, hogy utána bárkinek segíteni tudjon. Amíg én nem vagyok a helyemen, addig másnak sem tudok igazán segíteni, hogy a helyére kerüljön. Amíg én nem vagyok a helyemen, addig a másiknak sem fogok tudni segíteni, hogy helyére kerüljön. Amíg az én kis életem, mint egy puzzle darab nem illeszkedik bele a nagy egészbe, amelybe Isten bele akarja helyezni, addig a másik sem tud abba az egészbe becsatlakozni rajtam keresztül. Azt szeretném mondani így az első gondolat lezárásaként, hogy azoknak az életében, akik újra meg újra segítségül hívják az Urat, azoknak az életében nagy terhek vannak. Sokszor elhordozhatatlannak tűnő terhek, de nincs valójában hordozhatatlan teher. Olyan, ami annak tűnik elsőre, közben ő ne tudna békességet teremni benne. Nincs olyan teher, amit Jézussal ne tudnánk békességben elhordozni. Nincs olyan teher, amit Jézussal együtt ne tudnék vinni, ami hordozása közben ő ne tudna békességet teremteni a szívemben. Ne tudna elég erőt adni, hogy kitarthassak anélkül, hogy összeroppannék. És nem azért, mert mi keresztények valamilyen szuperhősök lennénk, hogy bármilyen szinten erősebbek lennénk azoknál, akiknek nem nevezik magukat keresztényeknek, hanem pont azért, mert Jézus Krisztus az, aki odaáll mellénk. Azért tudunk mi erős teherhordozók lenni, mert Jézus Krisztus odaáll mellénk, és aki átvállalja azt a részt, ami bennünket már agyonnomna. Vegyük ezt komolyan. És olyan rossz azt látni sokszor, hogy hívőként ilyen leszegezett fejjel, boldogtalanul, örömtelenül, a terhek súlya alatt agyoroskadva járnak a keresztények közben. Közben nekik itt van a vigasztalás, az örömhír Krisztustól, hogy az én igám könnyű. És Pál azt mondja Filippi levélben, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Mert minden tudunk, csak örülni nem. Engedjük hát, hogy az Úr felüdítse minket. Engedjük hát. A másik mondat, amire figyelnünk kell, az, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. És ez az, ami első olvasatra szemben áll azzal, hogy mindenki a saját terhét hordozza, mindenki a maga terhét hordozza. Krisztus törvénye a szeretet. És ez nem azt jelenti nagy általánosságban, hogy én mindenkit szeretek, hogy én nekem mindenkivel békességem van, hogy én nem neheztelek senkire, hanem a szeretet az önmagát feláldozni kész elkötelezettség. Az önmagát feláldozni kész elkötelezettség Isten iránt és a másik ember iránt. Ez a szeretet. Ezt jelenti szeretni, és ezt írja le a korintusi levélben Pál apostol, hogy a szeretet az önfeláldozás Isten iránt és a másik ember iránt. És erre az önfeláldozásra csak az képes, aki megtapasztalja, hogy az Isten milyen terheket vett le róla, hogy milyen terheket és nehézségeket, milyen súlyokat vett le, amik elképzelhetetlenek, elhordozhatatlannak tűnnek. Aki ezek a terhek alól felszabadul, az tud önfeláldozóan élni Isten iránt, és élni a másik ember iránt. Nem arról van szó, hogy a hívő sokkal teherbíróbb lenne, mint a másik, de arról igen, hogy a hívő kaphat még ahhoz is erőt, hogy a másik életére nézve áldássá legyen. A krisztusi szeretet törvényét megélje. A krisztusi szeretet törvényét megélje. Ugyanis erre hivatottunk el mindannyian. Mindannyian erre hivatottunk el. Hogy a szeretet ne csak szavakban, hanem tettekben nyilvánuljon meg. Valóságosan. Valóságosan. Ugye a Galata levélben Pál apostol harcot vív azzal kapcsolatban, hogy a gyülekezet tagjai vissza akarnak térni arra az útra, amiről Pál apostol az evangélium hirdetésével letérítette őket, vagy az evangéliummal a helyes útra helyezte őket, nevezetesen, hogy hitáltal van üdvösségünk, és nem a törvények cselekedetéből. Pál apostol vívja ezt a harcot a galatabeliekkel, mert ők megint a törvény megtartása által akarnak üdvözülni. És Pál azt mondja nekik, hogy nem a törvény által üdvözülünk, hanem hitáltal. És ne akarják testben befejezni azt, amit a lélek elkezdett bennük. Mi a törvénynek, a 10 parancsolatnak egyetlen betűjét sem tudjuk megtartani. És aki felszabadul ennek az igája alól, azt hála és öröm arra készíti, hogy ezt továbbadja másoknak is. De először a magam terhe alól kell lelkiekben felszabadulnom, ahhoz, hogy másoknak is segíteni tudjak. Amikor arról van szó, hogy mindenki a saját terhét hordozza, akkor ezt úgy lehet szemléletesen bemutatta, hogy mindenkinek van egy saját batyúja. Ez mindenkinek van. De mindenkinek más az a batyú, amit vinnünk kell. Neked is, nekem is. Mindenkinek más teher adatott, személyre szólóan. De a másik terhét hordozni, az pedig egy olyan teher, ami a másik ember életében neki is van egy saját batyú, neked is van egy saját batyúd, és a másik ember előtt egy nagy kő van, amit nem tud megkerülni, nem tud átugorni, de valahogy el kell jutni azon keresztül máshova. És segít egy másik ember neki, hogy azt a követ elgördítsék. Mind a kettőnek megvan a saját terhe, de közösen egy másik tehert el tudnak mozdítani. Vagy hogy még egy szemléletes képpel próbálom ezt nektek szemléltetni, az nyáron pár fiatallal körbe tekertük a Balatont. És az egyik fiúnak egy nagyon nehéz bicikli jutott, amit kölcsön kért. És ezt a biciklit nagyon-nagyon megpakolták. És az út elején kiderült, hogy ő ezt nem biztos, hogy végig fogja tudni egyedül csinálni. És akkor a pár fiú azt mondta neki, hogy felváltva tekerjünk. Teker 30 kilométert ez, teker 30 kilométert a másik. És mindenkinek egyenként a saját fizikai állapota az megmaradt, de közösen végig tudták csinálni ezt az utat azzal a nehéz kerékpárral, azzal a nehéz teherrel. Egyedül az a fiú nem tudta volna, az ő fizikai képességét meghaladta. De így, hogy rotálva, váltva tekertek, így végig tudták csinálni. Mindenkinek van egy saját terhe, egy saját batyúja, amit vinnie kell, amit el kell fogadnia, de ha elfogadta és együtt tud vele élni, akkor tud másnak segíteni. És fontos ez a különbségtértet, mert így értük meg, hogy valamit csak mi hordhatunk, valamit csak te személy szerint, és valamit csak én személy szerint. De valamit át lehet adni, és át lehet venni egymástól. Valamit át lehet adni, és amit át lehet venni. És aki megtapasztalja a Krisztus szabadítását, az felszabadul arra, hogy anélkül segítsen a másiknak, hogy kellene, hogy valaki kívülről biztatná erre, hogy azt valamilyen viszonzást kért tennél, vagy hogy valamit elvárna cserébe. Lehet, hogy nem érdemli meg a másik. Lehet, hogy a másik nem tudja viszonozni, vagy észre sem veszi, de segítek neki, mert tudom, hogy segítség nélkül én sem tartanék ott, ahol tartok. Segítség nélkül én sem tartanék ott, ahol tartok. Krisztus segítségi nélkül lehet, hogy már teljesen összeroppant volna az életem. És aki ezt felismeri a saját életében, azt tud segíteni a másiknak. A segítségnek azonban van egy másik nagyon fontos oldala. Picit térünk ki erre is. És ez nevezetesen az, hogy a segítséget meg kell tanulni elfogadni is. Elfogadni is. De nehezen megy ez sokszor. Elfogadni más segítségét. Az Úr segítségét és a körülöttünk élők segítségét. Sokszor nagyon komoly gondjaink vannak ezzel kapcsolatban. Mi nagyon szeretnénk másokon segíteni, de nekünk aztán senki ne segítsen. Gyakran könnyedünk, húzzuk, vonjuk az életünk dolgait, és nem kiáltunk segítségért. Vagy hodaáll mellénk valaki, vagy az Úr bombáz minket ígéretekkel, igékkel, a kiutat mutatja, világos útmutatást ad, és nem veszük észre. Nem veszük észre. Miért? Azt gondolom azért, mert belül nagyon nagy kísértésünk az, hogy gőgösek lévén azt mondjuk, de én ezt meg tudom csinálni. Lehet, hogy segítek másnak, mert jó keresztény vagyok, de azt nem fogadom el, hogy más nekem segítsen. A gőgünk, a kevésségünk az, amiből Isten mindenek előtt ki akar minket gyógyítani. Aki szeretete által ki akar bennünket gyógyítani, mert Isten a gőgösöknek ellenáll. De az alázatosaknak kegyelmet ad. Isten a gőgösöknek ellenáll, de az alázatosoknak kegyelmet ad. Azokat a mondatokat, hogy nekem kell mindent megoldanom, nekem ne segíts ez senki. Ezt a szótárunkból, ha igazán Krisztus követőnek akarjuk magunkat nevezni, akkor ki kell törölni. Tudni kell segítséget adni, de tudni kell segítséget elfogadni is. Nem leszünk attól kisebbek, gyengébbek, hogyha valakitől segítséget fogadunk el. A gőgünk az, ami sokszor ezt nem engedi. Az ige biztosítása végül arra irányítja a figyelmünket, hogy mindenkivel tegyünk jót, lehetőség szerint, de azonban elsősorban azokkal, akik testvéreink a hitben. Mindenki, aki körülöttünk van, de azokra különösen figyeljünk, akik a hitben testvéreink. Ez nem a cselekedetek szűkítése, vagy a segítség szűkítése, hanem annak komolyan vételére próbál minket sarkalni, hogy Krisztus testének tagjaként nem csak az köt bennünket össze, hogy ugyanoda járunk, ugyanabba a gyülekezetbe, ugyanarra az ifjúórára, hanem az, hogy ugyanaz a mennyei atyánk. Ugyanaz a mennyei atyánk. És hogyha az édes testvéremnek segítek, akkor ugyanígy lelki testvéremnek is segítenem kell. Más emberekkel is, de velük különösen képpen. Időt, energiát, pénzt, bármi egyebet. Nem kivélve magamat, mert tudom, hogy adott esetben nekem is szükségem volt segítségre, és adott esetben talán én is kaptam segítséget. Amikor erről beszél az igaz, teljesen idegen abban a környezetben, amiben élünk. Sokszor valljuk be, aki így tesz, azt bolondnak nézi a világ. De vajon számít-e ez nekünk? Ha valaki átéli, hogy rajta keresztül valamilyen módon megvalósul Krisztus törvénye, szeretete, akkor számít az, hogy mit mondanak rólunk az emberek, vagy hogy milyennek gondolnak. Hogyha valakinek az életét sikerül a bizonytalanságból, az elkeseredésből, kihozni és a való életre elvezetni, akkor lehet az nekünk szempont, hogy mit mondanak a környezetünkben az emberek, az iskolában, a munkahelyünkön, vagy a családban. Engedjük, hogy Isten megbátorítsa a szívünket saját dolgaink tekintetében, mert igenis van remény, van remény. Nem kell összeroszkodnunk terheink alatt, mert nincs olyan teher, amit ő már hát ne vehetne tőlünk. És hadd irányítsa a tekintetünket a körülöttünk lévőkre. Mert az ő terhei közül is van olyan, amit Isten, ha alkalmassá válunk rá, szeretne ránk bízni. Vállaljuk fel azt a keresztet, azt a terhet, amit ő készített nekünk, hogy Krisztus követőiként hűséges tanítványai legyünk. Hűséges tanítványai legyünk ebben a világban. Mert a világ fiai sóvárokba várják ezeknek a keresztényeknek a megjelenését. Legyen így a mi életünkben. Imádkozzunk. Dicsérünk téged, mindenható Istenünk, azokért a szabadításokért, amiket már megtapasztalhattunk. Amikor csodálatos módon kiutat készítettél olyan helyzetekből, amik teljesen reménytelennek tűntek. Köszönjük, Uram, a bűnbocsánat csodáját. Amikor teljességgel lehetetlen és elképzelhetetlenek tűnő módon felszabadítottál bennünket olyan bűnök, súlyok és önvált marcangolása alól, ami úgy tűnt, hogy egy életen keresztül mérgez. Köszönjük néked, hogy téged kereső, vagy veled már találkozott emberként ma egy lélekkel kiálthatunk hozzád. Könyörülj rajtunk, Uram. Tekints a terheinkre. Mutasd meg, hogy mi az, amit fel kell vállalnunk, és mi az, amit neked kell átadnunk. Mutasd meg, Uram, mert magunktól nem tudjuk ezt észrevenni és meglátni. Könyörgünk, Urunk, hogy a magunkba gubózásból bocs ki bennünket, hogy észrevegyük a mellettünk szenvedő emberek terheit, hogy merjük ezeket a terheket eléd vinni, és amit ránk bízol, azt bátran vállalni. De könyörgünk, Urunk, hogy óvj meg attól, hogy verjük a mellünket, hogy látványosan tegyük ezeket. Hát, hogy ne a rivalda fényre vágyjunk, hanem csendes, alázatos szívvel tudjunk ott segíteni, ahol talán senki nem látja. Könyörgünk, hogy legyünk a te szabadításodnak, szeretetednek, méltatlan, nyomorult, de mégis a kezedben használható eszközeivé. Használj minket, Urunk. Ha mi alkalmatlan voltunkat, teted alkalmassá. Ha mi elégtelenségünket, teted elégségessé. Könyörgünk szeretteinkért, mindazokért, akik terhet hordoznak, könyörülj rajtuk. Add, Uram, hogy imádságban és szolgálatban fáradhatatlanok legyünk. Add, hogy hűek legyünk hozzád a te ígédhez. Köszönjük néked, hogy megsegítettél a vizsgai időszakban. Köszönjük téged, hogy megsegítesz a munkahelyen. Köszönjük néked, hogy nem kell összeroppanni a terheink alatt. De köszönjük azt is neked, Uram, hogyha a terhek által erősödtünk testiekben, lelkiekben, mert növekednünk kell a hívő életben, a nagykorúság felé kell törekednünk, és ez teherhordozás nélkül nem megy. Add, Uram, hogy ne akarjuk ezt megkerülni. Oly nagy szükség van, felelősségteljes, teherhordozó, derékhadra ennek a gyülekezetnek. Nagy terveid és céljaid vannak. Láthatjuk, tapasztalhatjuk. Tégy minket alkalmassá, Uram, hogy élő gyülekezet, derékhada lehessünk majd egykoron. Köszönjük, hogy Krisztusért meghallgattál bennünket. Amen. Ki azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.